Köszönöm szépen. Keveházi Katalin, Szeged. Én nekem az a problémám ezzel az egész köteles törvénnyel, meg azzal a parázsvitával, ami ezt megelőzte, meg amit ez felerősített, hogy szerintem alapvetően definíciókat nem tisztáztak előtte. Tehát amikor elolvastuk ezt a javaslatot, határozati javaslatot, akkor például ott hárman a kollégáimmal azon kezdtünk el vitatkozni, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy elektronikus dokumentum. Ugyanis hogyha nagyon szélsőségesen akarom, akkor ott vannak az egyik végén a nagyon jól megfogható e-bookok, és ott vannak a másik végén azok a, nem tudom én, a most már portálok formájában megjelenő folyóiratok, amiket minek nevezünk. Ezeknek van köteles példányuk, vagy a törvényalkotók mit gondolnak erről? Úgy gondolom, hogy mielőtt ezt az egész e-dokumentumos történetet a köteles példány oldaláról is meg akarná valaki fogni, el kéne gondolkozni azon, hogy egyáltalán mely elektronikus dokumentumokat tekintünk határozat hatájába tartozónak, és melyet olyannak, amit például az internetarchívumnak kellene tárolni, meg szolgáltatni, meg feldolgozni, ami ugye nincsen, mint tudjuk. Ez az egyik. A másik az pedig, ami nekem nagyon hiányzik, hogy egyszer mondja már meg valaki azt, hogy mi az, hogy elektronikus dokumentum kölcsönzése. Az, hogy én egy lebutított egyetlen számítógépen, azt megengedem az olvasónak, hogy használja, úgyhogy nem tud belőle vágólapra másolni, meg elküldeni, meg nem tudom micsoda, vagy az, hogy a saját eszközére elviheti, és egy hónapig mondjuk azt használhatja, ahogy akarja, mint ahogy egy nyomtatott könyvet is. Ha ő azt kikölcsönzi, elviszi, kölcsönadhatja másnak, lefénymásolhatja, mit tudom én, sok mindent csinálhat vele. Tehát én úgy gondolom, hogy az elektronikus kölcsönzés fogalmát is meg kéne határozni ahhoz, hogy a kiadóknak, meg a könyvtáraknak egyáltalán legyen miről beszélni. Meg hogy a köteles példányról, meg annak szolgáltatásáról, meg az ODR-be való útjáról, módjáról egyáltalán beszélni lehessen. Ezek csak szerintem nekem a két legnagyobb problémám volt vele, de valószínű még egy csomó mindent föl lehetne sorolni ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen, Katának. Én csak annyit mondjak, nem is javasolni, hanem itt tényleg nagy őserdő van előttünk. Nekem az a benyomásom, hogy a köteles példány törvény, az új tervezett köteles példány törvény, az egy külön egyféle őserdő talán inkább a nemzeti könyvtári archiválás érinti jobban, és talán egy izgalmasabb és széles kört jobban érintő kérdés, amit említettél másodszorra, az e-könyvek kölcsönzése, egyáltalán tudjuk, hogy mi az. Én nem tudom, hogy pontosan mi az, de amennyire próbáltam utána olvasgatni, legalábbis amire használják külföldön, az tényleg egy leszűkítés, mégpedig a kereskedelmi forgalomban lévő e-bookok magánszemélyek számára való kölcsönzése, és nem online olvasható váltétele, mondjuk dedikált terminálokon, mint a NAVA dolgok, hanem úgymond tényleg a kézbeadása, ergo határozott időre mobil eszközökön való átengedése. Én csak annyit tudok erről, vagy annyit olvastam, hogy ezt alapvetően kemény DRM-mel valósítják meg a külföldi könyvkiadók, az Amazon és társai. Ez az e-book kölcsönzés, vagy ezt hívják, vagy többnyire ezt értik e-book kölcsönzésen, és ugye ez azért érdekes, mert ha feltételezzük, hogy Magyarországot is elér ez a tendencia, hogy a könyvolvasók, könyvfelhasználók többsége egyre inkább elektronikus forrást olvas, és hozzáteszem, ezek egy része vagy növekvő része legális könyvkiadó által kiadott forrás lesz, és nem a hallgatók által stikába beszkennelt dolog, mert abból lehet, hogy most még több van. Akkor, ha ez a kölcsönzési folyamat beindul és elterjed, akkor itt van, lásd az angol rendezvény címe, a kérdés, hogy vajon lesz ebben a közvetítésben még szerep a könyvtáratnak, vagy, és a kiadók egy helyből még tavaly úgy gondolták az e-book kiadóink, hogy minek? ő kiteszi online, egy kattintással lehet megvenni, minek kölcsönözni, kölcsönzést is csinálnak már könyvkiadók különben. Minek, milyen csodának ez könyvtár? Én azt gondolom, hogy ez a legkeményebb kérdés, hogy kell lesz könyvtár, és ha tényleg ez arányában ilyen megnő, akkor nem az lesz, hogy azt mondják, hogy ez a könyvtár, mint intézmény, ez egy idejét múlt valami majd akik kevesen nem használnak gépet, bár Magyarországon még elég sokan nem használnak számítógépet, azok bemennek a könyvtárba, a régi valami poros izébe, akik fiatalok, modernek, azok elfelejtik a könyvtárat, és csak megveszik, vagy megkeresik az online tartalmat az interneten. Ez a keményebb kérdés számunkra, azt hiszem, ezért a túlélés kérdéséről is van, meg lehet szó. Pont. Jó? Balázs Lacinak, Debrecen.
Köszönöm, Balázs László, Debrecen. Azt hiszem, hogy amiatt, hogy szétválasztottad ezt a két problémát, ezzel pont még egy nagyobb, vagy emiatt még nagyobb lesz a probléma, azt gondolom, mert hogyha azt mondjuk, hogy nem archiválunk most, mert a szolgáltatási kérdések miatt nem is akarnak beadni köteles példányokat, vagy nem is tudunk archiválni, akkor nem is lesznek majd öreg elektronikus dokumentumaink, amiket esetleg majd a könyvtárból is lehetne kölcsönözni. Hát én biztos szétválasztanám a köteles rendeletben is az archiválást és a szolgáltatást, és a köteles példányok archiválását mindenképpen fontos lenne minél hamarabb elkezdeni, hogy azok legyenek meg. És még akkor is, hogyha nem szolgáltatja sehogy sem az USK, sem szerintem az is kérdéses, hogy akkor csak az USK-ba kellene ezt archiválni, mert ugye elektronikus dokumentumot egy helyen archiválni az olyan, mintha nem lenne. Hát legalább nálunk is kellene archiválni, és ez a két helyen valamilyen sötét archívumnak lennie kellene, ahol gyűjtenünk kellene a köteles példányokat is, magunk is gyűjthetnénk valamit az internetről, azokat el kellene tenni, nem szabadna szolgáltatni, de lehet, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ezeket elő lehet venni, és lehet, hogy valahogyan majd lehet szolgáltatni. Lehet, hogy a kiadó se lesz meg. Az biztos, hogy azok a formátumok, amiket most a kiadó szolgáltat, az talán nem lesz meg, vagy az talán majd nem használható 10 vagy 20 év múlva. Itt lehet egy rés a könyvtárnak, azt gondolom. Tehát a kiadó most kiadja, beadja valahogyan a köteles példányát, 20 év múlva már senki nem fogja tudni megnyitni, de hát, ha lesz olyan könyvtár, amelyik át tudja konvertálni és szolgáltatni tudja ezeket. Tehát mindenképpen archiválni kellene továbbra is, és utána azokkal kellene, az archivált példányokkal kellene kezdenünk valamit, azt gondolom. Vagy nem jól mondom?
Ahogy gondolod, én nem mondtam, hogy ez felesleges, csak azt mondtam, hogy az itteni beszélgetés tárgyául javasoltam inkább a kölcsönzést, mert azt gondolom, hogy az archiválás itt is kérdőjel tehető mindenhova, hogy tényleg csak a Nemzeti Könyvtár feladat-e? Tényleg csak az OSK, nem, tudjuk, hogy nem egyedül Nemzeti Könyvtár feladat-e? Tényleg elég lesz az, hogy csak a Nemzeti Könyvtárak próbálják meg archiválni? Amit? Én se tudom, hogy pontosan hol a határ az elektronikus dokumentumoknak, de én azért a másikat gondoltam, mert az egy viszonylag lehatárolható problémakör, nem muszáj erről beszélni, hogy a kereskedelmi elkönyveket most kölcsönzzük, vagy nem, nincs is hozzá egyelőre országos rendszerünk, szolgáltatásunk. Nem is tudok arról, hogy a mai magyar elkönyvkiadók árulnának egyáltalán könyvtárak számára kvázi kölcsönzhető elkönyveket, mint ahogy a VHS kazettáknak volt ilyen verziója.
Igen, de attól még el kéne tenni, hát ha valamikor jó lesz, hát ha valamikor még szolgáltathatjuk.
Jó, ott fent, annak a kollégának legyen szíves.
A Lacihoz tenném hozzá, Simon András vagyok, Mungus Kft., hogy ugye az archiválás, a könyvtár feladata, az őrzése, igazából egy elektronikus dokumentum sokkal jobban rászorul az őrzésre, mint egy papír dokumentum. Egy könyvet berakunk a polcra, 500 imbal nem volt tűzés, egerek nem jártak arra, az a könyv ott lesz a polcon, és jó lesz. Egy elektronikus dokumentumnak 10 évet nem adok, ha nem vigyáz rá senki. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát ez kell is tovább ragozni, tehát az őrzési feladata az elektronikus dokumentumoknak sokkal súlyosabb és nagyobb feladat, mint a papíré. Nagy tervem, hogy egyszer majd számításokat fogok végezni, hogy melyik költségesebb. Tehát nem drágább tárolni és őrizni beszkennel digitalizált korvinákat, ahelyett, hogy az igazit féltenénk az egerektől meg a penésztől, de ezt majd egyszer előadok erről a Network Shopon, ha meg lesz ez a számításom. Tehát nagy kérdés, hogy az elektronikus dokumentum nem drágább tartani, mint egy papír dokumentumot. Mert bizony halatlan a térfoglalása is, a karbantartása, a védelmezése, az, hogy egyáltalán használható legyen még x év múlva is, ez egy halom feladat egy halom embernek. Úgyhogy ennyi, ez kérdés, hogy nem drágább be mindez, mint egérfókat kirakni egy könyvtárba. A másik, ugye az a kölcsönzés. Tehát az tudomásul, akinek úgy nagy gyerekei vannak, mint nekem, az tudja, hogy az a történelmnek az a korszaka, ami elkezdődött 1500 körül Aldus Manucius nyomdájával, hogy vannak könyvek, és akkor a könyvet a könyvkereskedő eladja, egy olcsó dolog, de sokat gyártanak belőle, és a boltban megveszik, és ezen a vételáron a könyvkiadó, a szerző, a nyomdász és a kereskedő megosztoznak, és én mondom, a kultúrát fenntartják. A történelmek ez a korszak, ez lezárult a korunkkal. A gyerekeink pendrive-okon hordják, nem is pendrive, az valami kis izéken hordanak az a filmeket, amit a TV dug bele, egyből a TV dugja bele, úgy nézi meg a filmet. Tehát ez a történelmek ez a korszak, hogy itt valaki valamiért fizet, és úgy ez valamiért fizetnie kéne, és ezért aztán osztozik bárki bárkivel. Ennek egyszerűen vége van, ezt látni kell, hogy ennek mi meghalunk, és akkor ezzel, ez lezárult ez a kor. Itt senki fizetni ilyesmiért senkinek már nem fog. A mi gyerekeinknek fel sem merül, hogy egy boltba bemenjen, és ott pénzt adjon egy ilyen dologra, ami ingyen is van. Tehát ezt látni kell. Mi programozók, vagy a kollégáim bármikor írnak olyan szoftvert, amit külföldön vannak is ilyenek, amelyek ezt megoldják, hogy egy elektronikus dokumentumot meghatározott eszközzel, meghatározott ideig lehessen fogyasztani. Vannak külföldön ilyen projektek, velem is nekem is kiadtak ilyen német projektet, hogy nézzem meg, hogy működik. Ezek működnek. Tehát a könyvtár megkap az elektronikus dokumentumot, azt szépen egy szoftverrel ugye kezeli, és akkor ezt utána a kölcsönző úgymond ezt elviszi, és mi 30 napig olvashatja, és akkor utána használhatatlan válik ez a dokumentum a gépén. Igazából nyilván fel lehet törni, de nyilván épp elég munka feltörni ahhoz, hogy már ne érjen meg feltörni, hanem fizetni a könyvtárnak, vagy meghosszabbítani, stb. Tehát nyilván, ahogyan le lehet fénymásolni egy könyvet, amit kivettem a könyvtárból, de nyilván nem éri meg, mert sok macera, meg pénzbe kerül, meg kínos, ugyanígy ez is. Tehát ezt lemodellezni lehet. Erre, és ez nyilván nem a könyvtárnak meg a könyvkiadónak kell erről megegyeznie, hanem egy hatóságnak kell kiadni egy auditra egy felhívást, hogy mik azok a műszaki paraméterek, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a kiadó ettől megnyugodjon, és a könyvtár üzemszerűen jól tudjon működni, és ha ezek a paraméterek adottak, akkor bármelyik cég vállalkozott rá, hogy ír egy ilyen szoftvert, azt a könyvtár megveszi, a kiadó ettől megnyugszik, és ettől kezdve megy ez a modell, ez tud működni. Kérdés, hogy ez olyan dolog, mint egy kipusztuló fajnak a megmentése, a történelem kereke arra forog, hogy a gorilláknak nincs helyük a földön, lehet erőlködni, hogy ne pusztuljanak ki, egy darabig ez sikerül, és akkor egyszer majd nem sikerül, akkor nem lesznek többet gorillák. Tehát nyilvánvalóan lehet akármeddig lehet küzdeni a történelem kereke ellen. Ez nem is baj, biztos, hogy baj, mert most én több kócsag, nemes kócsagot láttam az autóból a hóban állni, mint amelyik kócsag az én gyerekkoromban Magyarországon összesen fészkelt. Tehát egy kipusztuló fajt meg lehet menteni. Szembe lehet szállni a világ folyásával, és a holló, a gyerekkoromban a holló az egy pusztuló madár volt, néhány pár fészkelt, ma nem tudunk úgy elmenni kirándulni, hogy hollót ne látnánk. Tehát meg lehet menteni egy pusztuló fajt. A hatóság, a hatalom, a civilek össze tudnak fogni, és szembe tudnak szállni a világgal. Ez sikeres lehet, hogy ez is egy jó dolog, és a könyvkiadók, meg az írók megmenthetők. És ez, azért mondom, hogy ha van ilyen akarat, ez egy hatóság kell erre, és utána a technikát azt már lehet szállítani. De nyilván nem a könyvtárnak kell egymagába egyezkedni egy könyvkiadóval, hanem ezt egy állami beavatkozás kell ehhez. Akkor ezt meg lehet menteni, különben valóban kérdés, ki fog még könyvet írni 30 év, vagy zenét, ki fog még zenét írni, vagy filmet rendezni 30 év múlva, ha ebből semmiféle bevételre nem számíthat. Ahogyan 1500 előtt semmilyen író soha honorájumot nem kapott. Ez teljesen triviális volt. Az író az megírta, bárki nem másolta, elvitte, fel sem senkibe azért, hogy neki bármi járna. Egyszer valami ki őt megfizette, örült, ha kapott pénzt. Ilyen volt a világ. Tény, hogy a kultúra nagy virágzásba kezdett, miután az írók pénzt láttak a műveikért. És meg lehetett ebből élni, de úgy tűnik, hogy ez a korszak, ez most nem teszünk valamit, ez lezárul. Köszönöm.
Jó, köszönöm szépen, András. Én, mivel voltam ilyen e-bookos kiadói közegben, lelki személyemből láttam, hogyha ne adj Isten nézik most vagy később a hozzászólásodat, valószínűleg a hajuk már így érnek át, és kigyulladt. Így van. Azonnal nem akarnék én veled vitatkozni. Legfeljebb ijesztő kérdés merült fel bennem, hogy most az, hogy ez a kiadói műfaj kipusztulóban van, ez a könyvtárakra is igaz-e, vagy mi magunkról mit gondoljunk, vagy tudunk az evolúció lépcsőjén tovább lépni, hogy túléljük, vagy nem. Hogy meg mibe kerül a tárolás, azt nézem, nem tudom, Stefán Péter látom ott a felső sorban, vagy rosszul látok innen messziről? Péterrel találkoztam akkor először, amikor elkezdtünk egy pár terabájtot önteni az NF storage-aira. Most már egyelőre nem adnak több szabad helyet, mert telepakoltuk, amit tudtunk. Azt gondolom, hogy ők jól meg tudnák mondani, hogy mibe kerül a nem a digitális kiadványok, hanem a digitalizált kiadványok tárolása és őrzésvédelme. Jó. Hol a mikrofon? Itt kérném Ceglédi Lászlónak. Köszönöm.
Köszönöm szépen Ceglédi László Egérből. Három dologhoz szólnék hozzá, talán ha jó számot. Egyik az a legközelebbi volt a Laci, hogy az archiválást azt én azért tartom fontosnak, pontosan amit Laci is mondott, hogy bár igaz, hogy az elektronikus tananyagok kapcsán, de ugyanezt gondoltuk, hogy például a Moodle-ből átszerett tananyagokhoz beteszünk egy SCORM-os megjelenítőt, mert ki tudja, hogy ott most majd két év múlva valaki azt meg tudja jeleníteni, de ez majd holnap erről egy kicsit részletesebben. A másik dolog, én egy kicsit szétválasztottam ezt az egészet. Egyrészt ugye mi elég régóta foglalkozunk e-bookokkal, meg elektronikus tananyagokkal, meg mindenféle e-bookos históriával Egerbe. Azt gondolom, hogy én nálam valahogy így válik ez ketté, hogy a beszerzés, használat, eszköz nem is ketté, három felé. Elmondanám egy problémámat például a beszerzéssel kapcsolatban, ez egy nem is kérdés, hanem egy megállapítás, vagy tanácskérés, nem tudom minek mondjam. Most van egy pályázatunk, amiben nagy tételbe szeretnénk külföldi könyveket beszerezni. A kollégák közül egyre nagyobb az igény arra, hogy e-book formában szerezzük be. A közvetítők, akiken keresztül beszerezzük, pedig azt mondják, hogy hát ők még ilyet nem nagyon csináltak, meg nem is nagyon javasolják, meg már más egyetem is próbálta, és ők is inkább végül a nyomtatottat vették meg, mert hogy...
Magyar Egyetem?
Tessé?
Magyar Egyetem?
Persze, magyar. Hát itt a magyarországi beszerzésekről beszélek, és akkor olyan tanástalanná váltam, hogy most ott vagyok, ugye egy csomó ilyen dologgal, és akkor most akkor az e-book vagy a nyomtatott. Mert a tanácsok azok a nyomtatott felé, a kollégák, azok meg ugye az e-book felé nyomulnak, ugye itt hát persze licensz, meg egyéb, meg hányan használhatják meg, hát egyáltalán használt, nyilvánvalóan attól vannak ezek a kétségek, hogy ugye a használati feltételek, amiket a kiadók ezekre adnak, ezek nem tudom, hogy sokszor hogy pénzbeli, vagy egyéb más okokból nem tudjuk megvalósítani ezeket. A másik dolog, hogy én egy kicsit a használói oldal felől is nézném, tehát az addig rendben van, hogy tisztázzuk a köteles példányt, meg a szerzői jogokat, meg minden, csak még a használatról is kéne szerintem beszélni, hogy mit szeretne a használó. Az meg nagyon sok mindent szeretne, én ezt nagyon jól tudom. Leginkább olyanokat, amiket nem szabad. De a használat kapcsán én benne mindig fölmerül elsősorban a szolgáltatás meg az eszköznek a kérdése. Tehát az egy dolog, hogy valahogy majd megvesszük, valahogy szabályozzuk, és akkor hogyan lesz az, hogy persze ez visszautal egy kicsit az előbb a DRM-re, meg a mindenféle egyéb más dolgokra, vagy most ezt online, vagy eszközszinten valósuljon ez, tehát bennem ez is egy kérdéseket vett föl, ez az eszköz, ez egy kérdéses mindig. Itt most nem a reklám helye, de azért mondanám ezt a kutatást, lehet, hogy néztétek már többen, ami nálunk folyt, ez az e-papír a hazai közoktatásban, ugye nálunk ez egy kicsit az oktatásra ki van vetítve. Hát ott egy nagyon kérdéses helyzet állt elő az e-bookok használatával kapcsolatban, az eszközzel magával, tehát nem a az eszközön keresztül persze egy kicsit a tartalommal is. Ugye ott többféle e-book eszköz le lett tesztelve, többféle tartalommal. Most hát folyik ennek a kontrollja majd iPad-en keresztül, lehet, hogy majd kis Tóth tanárról holnap után erről is fog beszélni, de ez számomra rendi kérdés, hogy ez hogy kezeli a könyvtár, hogy jön ez össze majd a könyvtárhoz. Igazából nem, és most ez itt jött elő nálam, itt amikor elkezdtük, addig nincsen baj, amíg a sajátunkról van szó. A probléma ott kezdődik, amikor innen-onnan akarok venni, meg szolgáltatni, meg tudom, és ez nem teljesen tiszta. Én egy kicsit ezt úgy érzem, hogy valahogy át kéne beszélni, vagy elgondolkodni róla, hogy a szolgáltatás része és az eszköz része nem tiszta, hogy akarjuk ezt. Most akarunk ilyen eszközöket venni, vagy ilyet, vagy amolyat, és akkor majd kiadjuk, és akkor mit csinál vele? Hazaviszi, vagy nem viszi, vagy... Ez nem... Számomra legalábbis nem egyértelmű a dolog. Csak ennyi.
Jó, köszönöm szépen. Ott a túl, jó, előbb annak a kollégának, aztán utána Kádas Öncsi. Ott a túl jelentkeztek. Amíg odér a mikrofon, addig gyorsan hadd mondjam, hogy ugye itt az e-book, kereskedelmi e-book kölcsönzése attól is lesz izgalmas, azt hiszem, hogy amíg egy könyvtár egy papírkönyvet teljesen önállóan, független akármilyen kis könyvtár, ha van pénze, meg tud venni és szolgáltatni lokálisan. Addig az e-book kölcsönzésről, amit keveset utána olvastam, ez nem megy lokálisan. Tehát az Egyesült Államokban azt hiszem két nagy rendszer van, az Overdrive, és nem tudom, még valami, a németeknél egy nagy szövetségi rendszer van. Tehát ez tényleg valamilyen komplex, minimum országos rendszer kell, hogy ami közvetítse a megvásároltató e-könyveket az adott könyvtáron keresztül, és hát ezért reménykedünk, hogy talán itt az Eldorado lesz ez. Tessék.
Gyömbér Béla vagyok a Maróti Könyvkereskedéstől, nem tudom, hogy lehet-e hallani engem, úgyhogy én vagyok a Trójai falu, úgy látom a beszélgetésben, és úgy látszik, hogy már tudtam, hogy ide kell ülni a jobb oldalra, mert a bal oldalon úgy látszik, hogy a könyvtárak képviselői ülnek. És hát ugye több könyv kiadó nevében nem tudok beszélni, de én is ott voltam például a parlamenti megbeszélésen, és ott a plenáris ülésnek egyik záró gondolata ugye az volt, hogy igazából mind a kettőnknek a hajója süllyed, csak az a kérdés, hogy melyikünké fog hamarabb elsüllyedni, hogyha nincsen valamilyen összefogás. És csak arra akarnék utalni, hogy nagyon fontos lenne, úgy gondolom, az, hogy lássák a könyvtárak azt, hogy a kiadók elsősorban biztosítékokat szeretnének, hogy azok a felhasználási keretek, amiket egyébként kormányrendelet rögzít, amivel én egyébként személy szerint nem értek egyet, mert egy szabad felhasználási eset kört szabályoz egyébként ez a rendelet, és véleményem szerint ennek törvényben a helye. Pontosan meg van határozva az, ugye, hogy hálózati működés során biztonságos műszaki megoldásokat kellene alkalmazni, és itt olyan kritériumok vannak, amiknek jelen pillanatban szerintem technológiailag sem lehet igazából eleget tenni, megnyugtatóan. Tehát szerintem abba az irányba is el kellene kezdeni gondolkodni, és igazából ezeket a gondolatokat ott is elmondtam, hogy lássuk azokat a biztosítékokat és biztos pontokat, ahol a könyvkiadók és a könyvtárak közös megnevezőre tudnak jutni, és egyébként nekem is volt szerencsém véleményezni ezt a köteles példányt, és hát én fogtam a fejemet, nekem 2 órám volt, hogy véleményezni tudja, mert kicsit későn értesültem róla. De elmondható akár ennek kapcsán is az, hogy például a területi hatály kiterjesztése doménnevek alapján, vagy például a nemzeti hatály kiterjesztése, ugye külföldi magyar könyvtárakra, ezek már olyan kategóriák, amik nagyon veszélyesek szerzőjogi szempontból például, hiszen a felhasználó honossága szerinti szerzőjogi törvényt kell a nemzetközi jog szerint alkalmazni. Tehát, hogyha a külföldre közvetít majd a könyvtár tartalmakat, ott azért plusz biztosítékokra is szükség lesz. Tehát csak arra akarok kiukadni, hogy az együttműködési készség szerintem megvan a könyvkiadók részéről is, de viszont úgy látom, hogy a könyvtáraknak kellene igazából a biztosítékokat nem is azt mondom, hogy felajánlani, de mivel úgy tűnik számunkra, hogy mindenféleképpen előrébb szeretnének járni és diktálni azokat a kereteket, amik között majd a kiadóknak esetleg megállapodás, tehát amivel esetleg megállapodás születik a jövőre nézve. Tehát úgy gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy ezek a biztosítékok ezek láthatóak legyenek. Én egyébként a DRM rendszerekről fogok majd előadást tartani csütörtökön, nem akarom magamat promotálni ez ügyben, de ugye ez a se veled, se nélküled állapot legtipikusabb esete, rengeteg problématika van akár szerzőjogi szempontból a DRM rendszerekkel, és én nem látom azt egyébként, hogy informatikailag, egy kicsit ellenmondok akkor az előttem szólókhoz, hogy a szerzőjogi törvény nem teszi azt kötelező, hogy megkerülhetetlenek legyenek ezek a rendszerek, hiszen ilyen rendszert nem lehet jelenleg sem, és szerintem a jövőben sem kifejleszteni, de például a hivatkozott kormányrendet, ez a 117/2004-es kormányrendelet, ez kifejezetten egy olyan követelményt támaszt a könyvtárak felé, hogy megkerülhetetlennek kell lenni ennek a rendszernek. Úgyhogy szerintem elég sok probléma van ebben a témakörben is, és ezek a kérdések ugye jogszabályváltozást igényelnek, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a jövő ilyen tekintetben. De a köteles példány tervezetét látva, hát nekem egyből az volt a benyomásom, hogy elég komoly lehet a könyvtárak érdekérvényesítő ereje, mert hogy, és utána nem lepődtem meg azon, hogy egyébként fölmerült, hogy az OSK-nak a tervezetén alapulnak ezek a gondolatok, de hát nagyon súlyos problémák vannak vele, úgyhogy remélem, hogy ebben a formában semmilyen körülmények között nem fog hatályba lépni. Úgyhogy ennyit gondoltam.
Jó, köszönöm szépen. János, azért bejelentkeztél? Ja, jó, akkor kérjünk ide a mikrofont itt. Egy hozzászóló, éppen az Eldorado projektvezetője. Köszönöm szépen a hozzászólást, különösen, hogy a másik oldalról jött. Azért azt gondolom, az a jó, hogyha több oldalról látjuk ugye azokat a dolgokat. Már hozzáteszem, ahogyan a kolléganőm Kati mondta, hogy az OSK sem nagyon ismerte erre a tervezetre, azért elég alaposan módosult ez a minisztériumban.
Jó, akkor bocsánat, én itt hátat fordítok inkább a kisebbségeknek. Hát... Bocsánat, de elnézést. Hát a Moldi fölkonferált, hogy az Eldorado projekt vezetője vagyok. Ez vagyok, kétségtelenül holnap fogok beszélni, de most igaz, alapvetően nem az Eldorado-ról fog beszélgetni, vagy mondanék egy pár mondatot. Tehát én maximálisan egyetértek tulajdonképpen nagyon sokakkal itt ebben, hogy egy olyan történelmi korszakváltásban vagyunk, ahol egyszerűen szerintem két dolog változik. Egyik ugye az információhordozó, amelyik szokás hasonlítani az írásbeliségnek a megjelenéséhez, tehát ez egy nagyon nagy váltás. Ezt azt gondolom elég sokat elemezték. A másik pedig annak a körülbelül 200 éve kialakult piaci rendszernek a felbomlását látjuk, ahol a eddig jól megszokott szereplők és szereposztások, azok megborulnak. Ne képzeljük el, hogy mondjuk 1600-ban ugyanúgy működött ez a könyvkereskedelem, meg a könyves szakma, meg a könyveknek a forgalmazása, ahogy ma működik. Most is változik. Én itt egyébként egy viszonylag én optimistább vagyok ebben a kérdésben. Tehát egyrészt látom ezt a zavart. Tehát, hogyha az ember megnézi egy könyvkiadónak a portálját, aminek az a neve, hogy elektronikus könyvtár, ez egy könyvkiadónak a portálja, akkor zavarba jövök, hogy hogyan is vagyunk. Persze, hogyha megnézem mondjuk a Mac-et, amelyik szövegeket ad ki. Most már van olyan, amelyik ISBN számmal. Egy könyvtár, amint elkezd kiadóként működni. Tehát szerep, átcsúszunk egyébként teljesen érthetően egymás területébe, az új technológia adta lehetőségeket használjuk. De én itt azt gondolom, és itt... Hogy a szereposztásban van egy pont, amiben én nem engednék a könyvtárak, tehát nem engedném, hogy területet veszítsünk. Nevezetesen ez a megőrzés kérdése, és itt nagyon egyetértek, azt hiszem Laci emeltett ki az archiválást, hogy én azt gondolom, hogy ez a könyvtár igenis memóriaintézmény is. Ez volt Alexandriában, ez ebben a tekintetben folyamatos. A piac résztvevői, akik más szerepet töltenek be. Legyen az görögkereskedő, vagy középkori könyvkereskedő, nagyon fontos szerep az, de egy biztos, hogy a könyvtár őriz. Ebből a szerepből szerintem a könyvtár nem engedhet. Tehát ebben biztos azt gondolom, hogy itt én legalábbis magam részéről nem alkudnék. Tehát, és azt gondolom, hogy ez abban a pillanatban, ahogy a terjesztőkkel, vagy könyvkiadókkal beszélgetünk, vagy vitázunk, én azt gondolom, hogy egyet le kell szögezni. Lehet, hogy a könyvtár sok mindent, vagy könyvtárakban sok mindent rosszul csinálunk, meg ilyen-olyan rendeletek vannak, de egy dolgot maximálisan ösztönözni kell, azt, hogy lehetőleg a termékeiket, a munkáikat adják be a könyvtárba, mert ez biztosítja azt, hogy ne talán, legalábbis remélem, hogy 100 év múlva is mi még tudunk olyat produkálni, hogy megőrződnek ezek a dokumentumok. A másik dolog, amit én Kevelházi Katival, nekem is az a bajom most, mint Eldorado projekt vezetője, hogy állandóan azt érzem, hogy bizonytalan fogalmakkal dolgozunk. Tehát most Kati fölvetette az e-bookot, az e-kölcsönzést. Én fölvetnék még egy-kettőt, hogy itt a szerzői jog kérdése körül itt állandóan itt van ez a books in print, meg a books in commerce fogalma. Hogy ezeken mit értünk? Én ahány kollégával beszéltem, nem azt mondom, hogy mindenki mást ért rajta, de sokan sokfélét értünk rajta. Viszont ahhoz, hogy erre egy rendszert építsünk, vagy valamilyen olyan rendszert építsünk, amelyik utána elfogadható lesz széles körben, ezeket a fogalmakat szerintem valóban Katival egyetértve tisztáznunk kellene. Most csak ennyit, holnap majd az előadásban kicsit részletesebben.
Köszönöm. Akkor Tóth Máté kollégának kérdém, és amíg megint odaér a mikrofon, hadd gyorsan muszáj reflektálnom János megjegyzésére, amelyek nem ad ki könyveket. Éppen, hogy tisztázni próbáljuk a különbséget, amelyek egyesület, mint civil egyesület most már jó ideje digitalizál könyveket, és éppen, hogy könyvtáros és kiadói nyomásra, mivel ezek a digitalizált könyveket korrektúráztatjuk, szövegesen átszerkesztjük, újra formázzuk. Ezért azt gondoltuk, hogy az a tiszta, hogyha ezeket önálló kiadásként saját ISBN-nel adjuk át az OSK meggyűjteményébe, tehát az OSK-ban a Magyar Etnos Könyvtár gyűjtemény könyvtár jellegét igyekeztünk őrizni, ami őrizés szolgáltat. Itt egy egyesület vállal fel egyfajta kiadói szerepet. Nem tudom, hogy ez jó lépés volt, most azt gondoltuk, hogy mintha mégis ez lenne fontos pont, hogy aztán az minek minősül, amikor egy könyvtár digitalizálja a könyveit képi formában, kvázi digitális faksimileként teszi ki az internetre, azt döntsék el a könyvtárak, nem tudom, mert azért mégiscsak az egy kérdés, amit Kati felvetett, hogy mikor minek minősül, még egy mondat, amelyekben csomó könyvet kapunk szerzőktől, a könyveik digitális változatát, amit mondjuk elkérnek a nyomdától, nyomtatva megjelenik, és elküldi a könyv digitális változatát. Nem tudom, hogy akkor az most könyvtárosul tulajdonképpen micsoda, egy csomó ilyen kérdésünk van. Bocsánat, Tóth Máté Könyvtárintézet.
Engem a Károly ihletett meg az elején, és hadd utaljak rá vissza, hogy azt mondta, hogy olyan gondolatokat is várnak, amiket az ember le se írna. Úgyhogy most ilyeneket fogok mondani, amit nem írnék le még. Csak eszembe jutottak bizonyos dolgok. Na, az egyik az, hogy amit a János mondott, hogy itt a kiadó könyvtárak átcsúsznak egymás területére. Ez abszolút így van szerintem is. És az egész ilyen e-bookok körüli vita sorozat, az nekem kezd már úgy tűnni, mint egy ilyen családi vita, amikor egy családdá váltunk mi a kiadókkal, és a családi tagok azok beálltak egy-egy pozícióba, beásták magukat, és mindenki mondja, hogy ő mit szeretne, de jótányit sem hajlandó engedni abból a saját kis álláspontjából. Na most ez vezethetett talán a süllyedő hajóhoz, ami nagyon jó kép, és nagyon köszönöm, mert ezt akár én is mondhattam volna. Szerintem egy olyan irányba kellene elvinni ezt az egész beszélgetést a kiadókkal, ezt a párbeszédet, hogy mit tudunk mi adni egymásnak. Tehát ne azt, hogy mit veszünk mi el egymástól, kinek mi a saját területe, hanem inkább azt, hogy mit tudunk egymásnak adni. És nekem van egy olyan érzésem, titokban abban reménykedem, hogy figyelnek minket a kiadók itt a kamerákon keresztül, hogy a kiadók nagyon sok mindent nem tudnak rólunk elképzelni. Az egyik ilyen az, hogy a könyvtár az alapvetően egy megbízható partner. Ezt a kiadókkal, amikor az ember leül beszélgetni, akkor ez nem jön át rajtuk, hogy ők bennünk bíznának. ez az egész dolog, bocsánat a párhuzam, mert ez nekem úgy tűnik, mint a pedofil papoknak a képe, hogy ugye erről állandóan megy a médiába ez a hisztéria, de a papok azok alapvetően nem pedofilok, van nyilván egy-kettő botrány körülöttük, de úgy általában 99,9 nem tudom hány százalék az teljesen normálisan végzi a munkáját. No, ilyenek a könyvtárak is. Van egy-két kirívó eset, amin lehet rugózni, de alapvetően megbízható partnerek. És ebből a kiadók mondjuk azt tudnák profitálni, hogy a könyvtárak azok, akik egy óriási piacot jelenthetnének nekik, hogyha beengednének minket erre a területre. Ez miért lenne nekik jó? Ez azért lenne nekik jó, mert e-könyvet senki nem fog olvasni addig, amíg neki nincsen e-könyvolvasója. E-könyvolvasót senki nem fog venni addig, amíg nem tudja, hogy ez neki mire jó. Tehát a könyvtárak azok tömegével kezdenének el e-könyvolvasót és e-könyveket kölcsönözni, akkor én meggyőződésem, hogy az emberek erre rákapnának, mert jó, ugye? Azért, mert kis helyen is elfér, nagyon sok tartom elfér rajta, és így tovább, tehát ezt mindannyian tudjuk. És onnantól lehet, hogy kedvet kapna arra, hogy ő maga is vegyen egy e-könyvolvasót, hogyha ő e-könyvet kölcsönözne a könyvtárból, akkor már lehet, hogy kapna karácsonyra, vagy venne másnak is tartalmakat is erre az e-könyvolvasóra, hogy ne csak üresen álljon az az e-könyvolvasó, és így tovább. Tehát a javaslatomat tömören annyiban foglalnám össze, hogy próbáljunk meg új szempontokat keresni ebben a párbeszédben a kiadókkal, és ne feltétlenül csak a mi álláspontunkat mantrázzuk újra és újra, mert úgy érzem, hogy ez inkább a konfliktusok irányába hat, és abba az irányba hat, hogy nem fogjuk mi egymást úgy igazán megérteni, és mindenképpen egy olyan kompromisszum fog születni, amikor vagy egyik, vagy másik partner úgy szívja a fogát, hogy neki ez ezért vagy azért nem jó. Még hogyha sikerül is megállapodnunk. Elnézést az általánosságokért.
Köszönöm szépen. Bocsánat, ott fönt volt egyik kollega.
És ja, amíg... Bocsánat, még egy kiegészítés hozzá, hogy mindennek a jegyében, amiket elmondtam, mi április 4-én rendezünk egy e-könyves rendezvényt, nem ülök le, e-könyves rendezvényt, amit a kiadókkal partnerségben fogunk megvalósítani az OSK-ban, és hogy vonzóvá tegyük, és hogy igényt teremtsünk az e-könyvekre, úgy döntöttünk, hogy felkérünk kiadókat, hogy adjanak e-könyv ajándékot. Tehát mindenki, aki eljön erre a rendezvényre, egy e-könyv ajándék csomagot fog kapni, nem egyet, többet, több tizet. Tehát körülbelül ez a tervünk, és ez minden regisztrálónak, illetve résztvevőnek alanyi jogon fog járni, úgyhogy erre nagy szeretettel invitálom önöket. És azon is dolgozunk, hogy e-könyv olvasót is lehessen kedvezményesen vásárolni, mert mi azt szeretnénk, hogy önök erre rákapjanak, a könyvtárak rákapjanak, és ebből a kiadóknak és a könyvtáraknak is hasznunk származzon. A technikai részleteket nem mondom, hogy hol lehet regisztrálni, meg ilyenek, de a Katalisten több levelet küldtünk már ez ügyben. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, ott fent a fiatal ember jelentkezett előbb. És megint, amíg odaér a mikrofon, Máté, mit nyújthat a kiadóknak a könyvtár, arra hadd mondjam, mivel itt az órom előttől éppen Tamás Kalajos, aki az Inka Alapítvány nevében már egy jó egy éve e-book használó ismerkedő tanfolyamot szervezett. A könyvtár nem csak e-könyvet adhat és kölcsönözhet, hanem know-how-t, hogy mi a csoda az e-könyv, hogy lehet használni, hogy választhatok ki megfelelő eszközt. Hozzánk jöttek ilyen kérdések, mert azt hitték, hogy a könyvtáros jobban ért hozzá, mint aki vásárolni akar, és kérdeztek bennünket. Én azt gondolom, hogy a könyvtárosok, és akkor ez nem e-book kölcsönzés, hanem hogy a napi olvasói gyakorlatban válhat, ha e-book szakértővé válhatnak, akkor az olvasók számára segíthetnek megismerni az e-book világot, ergo adott esetben még a kiadók felé fizetőképes keresletet is gerezthetnének, járthatnák azt mondom az e-book vásárlókat. Ez is egy együttműködési lehetőség. És az oktatása, az olvasó képzés benne van a könyvtárak többségének napi gyakorlatában. Bocsánat, és akkor átadom a szót a fiatalembernek.
Köszönöm. Berger Ágoston vagyok a Mongoose Kft-től, és Máté gondolatát szeretném kicsit továbbvinni. Elsősorban felhasználói szempontból, hiszen ennek a projektnek a jövőjét az fogja meghatározni, hogy van-e rá igény, vagy nincs. És itt kicsit vitatkoznék Andrással, hogy nekem az a meglátásom relatíve fiatalként, hogy a digitális generáció számára nem az a legfontosabb szempont, hogy ennek milyen költségei vannak, hanem az, hogy az ilyen információ mennyire könnyen hozzáférhető. Tehát mindaddig, amíg egy elektronikus dokumentum kölcsönzése egy 2 órás procedúrával jár, addig arra egy... a mai kor felhasználójának nem lesz igénye, és sokkal könnyebben fog elmozdulni a szerzői jogot sértő megoldások fele. Míg hogyha összetudunk rakni egy olyan rendszert, mind jogi, mind technikai szempontból, ami mondjuk egy amazonos vásárláshoz hasonlóan néhány kattintással elérhetővé teszi a dokumentumot, addig erre lesz igény. És ebből nyilván akkor bevétel is lesz belőle, és hogyha ez a forrás megvan, akkor találhatunk rá megoldásokat. Viszont ezt a jelenlegi jogszabályi meg technikai keretek nem nagyon teszik lehetővé. Tehát igazából én úgy értem, hogy ezeket a szempontokat kell elsősorban figyelembe vennünk, és ezeket a korlátokat kell átlépnünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Itt Kokas Károly úrnak kérném akkor a mikrofont, ő jelentkezett. Megjegyzem, ebben a tervezett projektünkben elektronikus fizetést a fiatal embernek mondom, hogy tervezünk éppen azért, hogy a online fizetés a könyvtárvilágban is könnyen gyorsan menjen.
Én nagyon szépen köszönöm az előző hozzászólást, mert pont ezt akartam elmondani, de most csak tódítom egyet. Ezek szerint akkor a Mongusban sincsen kialakult egységes vélemény arról, hogy a digitális kultúra hogyan alakul a jövőbe. Hallottuk a pessimista meg az optimista kicsengést, és hál' Istennek az optimista kicsengés az a fiatalabb kollégától jött, úgyhogy ez mindenképpen előremutatónak tűnik. Hogy ragozzam ezt egy picit, azt szeretném elmondani, hogy az teljesen igaz, hogy a korunk technikai vívmányai azok lehetővé teszik azt, hogy látszólag a kulturális vívmányokhoz ingyenesen jussunk hozzá, és az is kijelenthető felszínesen egyébként, hogy korunk gyermekei azok azt szeretik, ha ingyen jutnak hozzá minden információhoz, és ezzel tulajdonképpen vége van a világnak annak a részének, amikor a kultúra áruként kezelhető, mostantól kezdve ingyen folyik a kultúra, és ingyenesen használható föl. Persze azt a kérdést senki nem fogja föltenni, hogy ki az Isten nyila fogja ezt a kultúrát megszülettetni, és ki fogja finanszíroztatni, hogyha visszacsatolás nem lesz. Mostantól kezdve a könyvek ingyen lesznek, a filmek is ingyen lesznek, úgyhogy valószínűleg gazdag mecénások fogják a könyveket szponzorálni, meg a filmeket is, és minden mást is, mert hogy hozzáférhetünk. Nagyon helyesen mondtad, és ezt nagyon szépen köszönöm, hogy talán a mai ifjúságnak nem az a legfontosabb, hogy ingyen lopja el ezeket az alkotásokat, hanem az, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan hozzájusson. Ismét csak figyelmeztetni szeretnék arra, amit mindnyájan tudunk, csak mégis föl kell tenni az ember ujját figyelmeztetőleg, hogy lám, ott van egy olyan megoldás a világban, például az Amazonnak a megoldása, amelyik több 10 millió embernél el tudta fogadtatni azt, hogy egy kényelmes, használható, a problémának egy részét legalábbis ügyesen megoldó rendszerbe elfogadható a fizetésükhöz, a bérekhez képesti áron, nagyon elfogadható áron, lehetővé teszi azt a kényelmet, hogy elektronikus információkat használjunk. Kérdezem tisztelettel, csak egy pillanatra gondoljon bele mindenki. Fordítsuk át a magyar könyvkereskedelmet, tehát legyen egy ilyen víziónk. Minden magyar könyvkiadó megegyezett egymással, és egy egységes rendszerbe Magyarországon minden elektronikus könyv kapható. Képzeljük el, hogy 10 000 forintért kaphatók elektronikus könyvolvasók bárhol, vagy még annál is olcsóbban, ha az amerikai bérekhez viszonyítunk, mondjuk 7-8 000 forintért kaphatók ezek az elektronikus könyvolvasók. Képzeljük el, hogy ezekben az elektronikus könyvolvasókban beépített 3G-vel, meg Wi-Fi-vel persze természetesen, körülbelül 4-500 forintért hozzájutunk egy átlagos könyvhöz, amelyek régebben jelentek meg, és a bestsellerekhez mondjuk 1500 forintért. Egészen biztos mindenki, hogyha ez adottságként lenne, akkor a itt ülők, vagy a feltörekvő, vagy az ifjú generáció ezt a lehetőséget, hogy a Balaton partjától kezdve az erdő közepén át a lakásomon keresztül bármikor, bármit megvehetek, kényelmesen olvashatok, kölcsönözhetek 2 hétre, addig eltűnik az én kütyümről, azt átmegy a barátom kütyére, onnan visszajön, hogy ezt nem kezdenénk el használni ezt a rendszert, hanem elkezdenénk kotorászni utána, hogy rosszul megcsinált betűhibás, rosszul tördelt elektronikus könyvek, várjunk az interneten, és csak azt olvassuk, amiket illegálisan be lehet szerezni. Tehát ilyen pici dolog kellene ahhoz, hogy már Magyarországon is akár áttörést érjünk el azzal, pedig nem oldottunk meg minden problémát, csak a hozzáférésnek a kényelmét oldottuk meg olyan áron, ami már az elfogadhatóság határán van.
Az Amazon Commerce meg tudta oldani, és abban a pillanatban 40-50 milliós piacot tudott kialakítani magának, és ezek a felhasználók jelentős részben már elfordultak az illegális beszerzési forrásoktól, mert a kényelem olyan fokon kiszolgálja őket ezzel a technológiával, ami miatt nem éri meg nekik a saját jövedelemforrásukhoz képest. Ha nálunk is valamely hasonló szegmensbe, hasonló kényelembe tudnánk kiszolgálni a felhasználókat, akkor a felhasználók jelentős része megelégedetten használná ezt a technológiát. Ennek a könyvesbolti részét is, meg az elektronikus könyvtári részét is, és hajlandó lenne érte valamennyit fizetni mindenképpen. Nézzék meg csak azt, hogy Magyarországon azt mondták, hogy szoftvert eladni lehetetlenség. Senki nem vesz Word-öt, meg Excel-t, meg ilyen szoftvereket. Nézzék meg, hogy a Google Pay-be naponta hány millió forintot fizetnek honfitársaink, azért, mert 300 és 800 forint közötti áron lehet szoftvereket venni. Óriási tömegű szoftvert adnak el nap, mint nap, és a felhasználók fizetnek ezekért a szoftverekért. Tehát van egy működő megoldás, amelyik óriási jövedelmeket tud létrehozni ezzel a technológiával. Köszönöm.
Ott túloldalt kérném, megint még oda megy a mikrofon, kacsit megnyugtatom. Ez a terjesztési rendszer lehet, hogy nem sokára beindul Magyarországon, úgy hívják, hogy Amazon. Idén úgy tudom, hogy Magyarországon is tervezi a piacra lépést. Ugye azt kell látni, én tavaly megtanultam a könyvkiadóktól, hogy Magyarországon igazából a könyvterjesztésben három nagy országos szereplő van. Sok kiadó, de a könyvterjesztés az már eléggé központosított. Az e-könyvek terjesztésében még azt látom, hogy még eléggé vegyes a kép, kiadók próbálnak terjeszteni. Ha belép egy ilyen giga cég, ami egyben profi, ilyen adottsággal bíró terjesztés, nekem már volt olyan élményem, könyvtári szakkönyvnél próbáltuk a MEG-be ingyen megszerezni, azt mondta a kiadó, hogy bocsika, nem, ő most már megvárja, amíg ezt majd eladja az Amazonnak, és az Amazonon keresztül magyar könyvtári szakkönyv meg lehet vásárolni. Tessék, Dávid.
Köszönöm szépen. Én nem vagyok könyvtáros, könyvkiadó sem vagyok, de a Karcsi inspirált, hogy egy pillanatra még én is szót kérjek, ugyanis én látok itt egy olyan problémát, hogy a technológia az nem az EPUB, vagy valamilyen hasonló digitális formátum. A technológia az az egész halmaz, amiben a digitális tartalmakat szétosztani, ellenőrizni, beárazni, kereskedni és fogyasztani lehetséges. Az, hogy ez adott esetben most egy XML formátum, ez egy másodlagos kérdés. És tökéletesen egyetértek a Karcsival, hogy abban az esetben, hogyha a felhasználók számukra piacképes áron és könnyen hozzáférhetően jönnek létre tartalmak, akkor ezeket a tartalmakat, ezeket meg fogják vásárolni. Részben azért, mert egy csomó tartalom nem érhető el illegálisan, részben azért, mert a fiatal generáció sem feltétlenül nem szeret jogkövetni. Nem egy kellemes érzés, hogyha az ember adott esetben törvényt sért. Én úgy gondolom, hogy az egész kérdéskör, ez Magyarországon még rendkívül sok lukkal terhet. A klasszikus könyvkiadáshoz kevéssé értek. De miután arról beszéltünk, és ezzel is tökéletesen egyetértek, hogy a fiatal vagy a feltörekvő generáció esetében a fogyasztási szokások azok erősen megváltoztak, és igénylik az ilyen típusú médiákat. Nézzük meg, hogy mondjuk a felsőoktatásban milyen lehetőségek vannak például az elektronikus jegyzetterjesztésben, és ezeket mennyire nem használjuk ki. Abban az esetben, hogyha azt mondanám, hogy a könyvtár informatika 2-es jegyzet az 1200 forint, és időnként küldök egy push üzenetet, hogy a 2-es verziója már letölthető, és nem kell érte fizetni, akkor sokkal jobban szolgálnám ki a hallgatóimat, mint most, amikor nyomtatni kell, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, amazt kell csinálni. Ebben a modellben jól jár az író, jól jár a kiadó, és ha van ilyen, tehát a digitális tartalom szerkesztője, és jól jár a fogyasztó is, mert olcsóbb. Van egy társaság, akik rosszul jár, ez konkrétan a nyomda. Hát ez egy dolog, tehát írógép műszerészek is rosszul jártak, pedig milyen jó szakma volt ez régen. A másik része a dolognak, hogy én úgy gondolom, hogy van egy olyan paradigma probléma, hogy a digitális tartalmakra is azokat a copyright kezelési dolgokat próbáljuk ráerőltetni, amik a nyomtatott tartalmak esetében, illetve a digitális disztribúció előtti időszakban léteztek. Tehát persze, hogy zavarja a filmkiadókat, mert ez egy óriási biznisz volt, hogy az emberek nem veszik meg 6000 forintért a DVD-t, hanem letöltögetik a filmeket. Na de azt is pontosan látjuk, hogy abban az esetben, amikor például az iTunes-ban vagy a Google-ban 0,8 euróért hozzáférhetők már zenei tartalmak, akkor az emberek nem kezdnek el torrentezni, ami egy néha megbízhatatlan, meg összetett, meg technikai problémás dolog, hanem nyomkodja az okostelefonját, és ez özönlik le. Tehát ennek igenis van piaca, van jövője, vannak lehetőségei, csak egy olyan komplex szolgáltatási környezetet kell kialakítani, ami a fogyasztók éppen aktuális igényeinek megfelelőképpen megfelel. És én úgy gondolom, hogy ezzel egy csomó ilyen probléma megszűnik. A másik meg, amiről beszéltek, ez csak kívülállóként ezt hadd mondjam meg, hogy igazából ebben a szerepkörben a könyvtár is egy kiadó, vagy a kiadó is egy könyvtár, csak a kiadó az folyton odaadja neked a könyvet, a könyvtár az meg egy hónapra. Tehát azok a technológiai, jogi, módszertani feladatok, amik a digitális tartalmak terjesztésével kapcsolatosak, azok gyakorlatilag analógok. Csak bizonyos szempontból a fókuszuk egy kicsikét más. Köszönöm szépen, és elnézést.
Köszönöm szépen. Azért én kíváncsi lennék, ott fent egy kollega jelentkezik, mert arra a kérdésre most már pláne nem kapok választ, amit, ha ez a modell, amit Karcsi megmondotok, megvalósul, hogyha könnyen és gyorsan magyar tartalmat vehetek, akkor hol van itt a szerepe a könyvtárnak igazából? Nem látom. Vagy pedig akkor mi is az írógép szerelők sorsára jutunk ebbe az intézményben. Hát akkor marad az archiválás és a régiek szolgáltatása. Jó, halljuk ott. Picit közelebb, már én itt lent nem hallom.
A mikrofon.
És most?
Oh. Most jó.
Szász Péter Nyíregyházáról. Tehát mi is fent beszélgetünk itt azért így csendesen magunknak a kérdésről, mert nagyon jó az, hogy megőrzés, és ez valóban fontos szerep, de elfelejtjük azt, hogy a könyvtárnak az információ közvetítés az feladata. Tehát a megőrzés az mindenképpen fontos, de legalább ennyire fontos az, hogy mi továbbadjuk a tudást, az információt és a hozzáférést. Ugyanígy fontos az, hogy ugye digitális írástudás ellen küzdünk, mondjuk írástudatlanság ellen küzdünk, tehát fejlesztjük az írástudását a felhasználóinknak, tehát előbb-utóbb nyilván e-könyvolvasókat fogunk kölcsönözni, egy ilyen támasztott, erőltetett igényt fogunk kelteni azért, hogy fejlesztjük a felhasználóinknak a digitális írástudását. Tehát mindenképpen eljutunk ebbe az irányba, mind internetfiesta előadásokkal, tehát mesterségesen fogjuk generálni azt az igényt, hogy igenis a felhasználók eljussanak arra, hogy ezt nekik kell és szükségük van rá. Nem, arról is beszélünk, hogy bizonyos a felsőoktatásban ez kényelmes megoldás, mondjuk közkönyvtárakban nem akkora az igény, mint Pesten lehetséges, mondjuk nálunk Nyíregyházán nem verik az ajtót még az e-könyvekért, mondjuk Fehérgyarmat ellátása kapcsán meg nem ezek a fő problémáink nyilván, de előbb-utóbb el fogunk jutni ide, hogy igenis ezekre valamit reagálni kell. Tehát, hogyha mi kivisszük azt az e-könyvet, rajta van vagy e-könyv olvasót, rajta van valamelyik kiadónak az e-könyve. Nyilván akkor azért mi egy elég jelentős marketing erővel is jelentkezünk a kiadók felé, amit lehet, hogy azért érdemes felmérni, hogy abban az esetben milyen partneri viszony alakulhat ki köztünk, hogy azért kirendelkezik hány ezer könyvtár van most, azért úgy 4000-es, hát még talán éppen megvan a 4000, 4000-es áramányon biztos rendelkezünk, 2271 van a KSR-be, azt hiszem, tehát a megyei könyvtárak 2271 könyvtárat el fognak érni mindenképpen, azt hiszem elég nagy települést tudnak akár reklámozni. Lehet, hogy kicsi lesz a felvevő piac, de azért egy egész jó energia. Ezt is érdemes azért a megosztás szempontjából szerintem figyelemelni. Tehát nem csak megőrzünk, hanem igen, van egy másfajta erőnk is, amit azért főleg most, a január 1-től a változások miatt, ugye a jogszabályi környezet úgy alakult, hogy a központosítás miatt elég nagy erőnk lesz ebben a téren. Tehát szerintem ezt is vegyük figyelembe.
Neked valami. Köszönöm. Egy pillanat.
Köszönöm szépen. Gura István vagyok Debrecenből. A Cisco-s kollégához csatlakoznék. Egész pontosan mondandójából egy dologra fókuszálnék egy pillanatra. Ne felejtsük el, hogy egy ilyen paradigmaváltást láttunk az elmúlt évtizedben. A zenei kiadók a korábbi üzleti modelljükből hirtelen ott találták magukat egy teljesen új forgalmi környezetben, és gyakorlatilag ugyanezeket a vészharangokat kondították meg, kongatták meg. Ehhez képest meg kell nézni, hogy az iTunes-nak a forgalma gyakorlatilag világcéget csinált egy olyan vállalatból, akiről 10 évvel ezelőtt nem nagyon láttak mondjuk a tőzsdén. Tehát az üzleti modell talán mindennek az alapja, és létezik olyan megoldás, ami hatékony lehet, és példaként szolgálhat számunkra is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ott a hölgynek, Katalin Kevezáta.
Köszönöm. Csak egy kicsi gondolatom támadt itt köszönöm a szót a marketinggel kapcsolatban, hogy miért zárná ki egymást az, hogy a kiadó a saját honlapján kvázi könyvtárat működtet a saját kiadványaiból, miközben egyébként a könyvtárban is elérhető. Hát ez ugyanaz, mint hogy a könyvesboltba is meg lehet kapni azt a könyvet, meg a könyvtárba is, de mégse haragszunk egymásra. A csomó olyan katalógusa van a világnak, ahol az egyes címek esetében, találatok esetében megjelenik az, hogy mit tudom én, hol lehet azokat a könyveket akár online, akár boltba megvásárolni. Igazából nekünk is van erre egy pici gyakorlatunk, egy antikváriummal közösen megcsináltuk azt, hogy a mi katalógusunkban az olyan találat esetén, ami az ő állományukban is megtalálható, ott van a találat, azonnal átléphet az antikvárium online oldalára, és viheti, hogyha éppen van belőle. De volt már tárgyalásunk olyan tankönyvkiadóval, amelyik például nagyon örömmel csinált volna velünk egy olyan együttműködést, hogy mi vásárlunk tőle e-bookot, meg papírkiadványt, de közben ugyanaz a rekord elvihetné a tankönyvkiadó online áruházába is az emberkéket, akik megvásárolhatnák az egész jegyzetet, annak egy fejezetét, annak 3 fejezetét örökbe, 1 hónapra, mit tudom én. Tehát eléggé összemosódnak a dolgok, és én nem gondolom azt, hogy mi ellenségei vagyunk egymásnak ezen a piacon. Én azt gondolom, hogy kölcsönösen erősíthetjük egymásnak a piacát, vagy a közönségét.
Köszönöm szépen. Bocsánat, előbb ide kérném a mikrofont, mert itt egy kollega jelentkezett, és utána visszaadnám oda a mongozos kollégának. Erre régen ide kérném le. Az USK-ban is volt olyan példa, meg már hallottunk. Sajnos kevés magyar példát ismerek tényleg erre, amit Katamon.
Elnézést, hogy újra visszakértem a mikrofont. Tehát amikor én előbb itt kardoskodtam a megőrzés funkció mellett, én azt nem kizárólagosságnak gondoltam. Én azt gondolom, hogy abba biztos vagyok, hogy annak meg kell maradnia. A másik, ebben a leendő projektünkben is, amit itt Eldorádónak nevezzük, a név elég furcsa, minimum, szóval, hogy mondjam, pozitív konnotáció és negatív konnotációt is el lehet mellé képzelni. Tehát ebben azért szerepel az is, hogy a könyvtárak eleinte úgy gondoltuk, hogy a semleges piaci magatartást tanúsítanak. Mostanában már egy kicsit változott afelé az elképzelésünk, hogy inkább azt mondom, hogy piac ösztönző szerepet szeretnénk elvállalni. Tehát magyarul ugye abban az időszakban, amikor a kiadók megjelentetik kiadványaikat, és még igen erős az érdekük, hogy itt ugye ebben az időszakban azt gondolom, hogyha a könyvtár is megjelenik publikáció, ugyanannak a műnek a publikációjával, akkor erős lesz az érdekütközés. Tehát én azt gondolom, hogy itt az érdekeket valamilyen módon egyeztetni kell. Ennek még nem látom egészen tisztán a formáit, sőt azt gondolom, illetve azt mondhatom, hogy nagyon sok formát látok, hogy hogyan lehet megállapodni egyes kiadókkal, hogy milyen módon a könyvtárak milyen módon vállalnak szerepet a piac ösztönzésben. Példát mondok, ha mi nem tehetjük ki digitálisan a beadott köteles példányt, akkor legalább rámutatunk arra a terjesztői oldalra, ahol a kiadvány elérhető. És sokféle ilyen típusú megoldáson gondolkozunk, tehát még egyszer, nem az egyetlen feladataként határozom meg az archiválást, de egy biztos, hogy az, hogy mondjam, nem, azon nem vitázunk. Köszönöm szépen.
A piaci szerepeknél ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagyon fontos az, hogy a felhasználó mit akar, és ez korán sem egységes. Tehát nekem az a benyomásom, hogyha mondjuk valaki el akarja olvasni, teszem azt az egri csillagokat, akkor ő el fog menni a, mondjuk a kiadó honlapjára, vagy az Amazonra, kattint kettőt, és kész van. Igazából ebben a helyzetben nem feltétlenül van szükség a könyvtárra. Viszont, hogyha mondjuk van egy olyan helyzet, amikor a felhasználó nem tudja, hogy ő pontosan mit akar elolvasni, csak egy témában keres, például egy disszertációhoz keres szakirodalmat, akkor hiába megy el az Amazonra, azt nem fogja megtalálni. Tehát ezek a rendszerek jelen formájukban erre nem alkalmasak. Viszont, hogyha mondjuk van egy olyan könyvtári portál, amelybe egy mondjuk full text kereséssel és online kölcsönzéssel integrált komplett rendszer van, akkor ő tematikusan tud keresni az ő témájában, talál mondjuk 40 szakkönyvet, ezeket nem fogja megvásárolni, mert egyrészt borzasztó drága, másrészt nincs szüksége rá tartósan, hanem hogyha mondjuk ezeket kikölcsönzi egy adott időre, megírja a disszertációját, és kész van, anyagilag ő is jó jár, és megtaláltuk azt a funkciót, amelyben a könyvtár egyedit tud biztosítani. És ezek erre a kiadók önmagában nem alkalmasak, és itt jön be az, amit Peti mondott, hogy a könyvtárnak egy nagyon fontos szerepe az, hogy ő információt továbbít. Tehát a könyvtár az tartalmi feltárást végez, amelyre igenis támaszkodik a felhasználó abban az esetben, hogyha például szakirodalmat keres, vagy valamilyen okból tematikusan keres, de nem tudja, hogy konkrétan mit akar, mi az a könyv, amit konkrétan akar olvasni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Oda kérném most megint a túloldal. A kiadói oldalt halljuk.
Nagyon szépen köszönöm a szót, és ekkor pár gondolatot elmondanék azokról a felvetésekről, amik itt elhangzottak, és nagyon örülök, hogy pont ez a felvetés hangzott el utoljára, de előtte visszautalnék arra, hogy fölmerült az, hogy a kiadók és a könyvtárak mit adnak ebben az esetleges együttműködésben, és nem kérdéses az, hogy a könyvtár akár adhatná ezt a közvetítő szolgáltató szerepkört, de ugye a tartalom az a kiadóknál van, illetve áttételesen ugye a szerzőknél, és szerintem azt nagyon fontos lenne tisztán látni, és ami talán a nehezebb dió a könyvtárak szemszögéből a kiadók felé, hogy a szakkönyvkiadók, akik egyébként nem akarok értékítéletet mondani, hogy melyik irodalom vagy nem irodalom értékesebb a felhasználók számára, nyilván ezt nem lehet eldönteni, de azt azért látni lehet, hogy a szakkönyvkiadók, akikre tényleg szükség van például az egyetemi könyvtáraknak, hogyha erre gondolok, ők elég komoly ellenállást tanúsítanak e tekintetben, hogy ugye együttműködés alakulhasson ki, vagy akár hatékony együttműködés a könyvtárakkal. Egyszerűen azért, mivel hogy eleve kevesebb példányszámra van szükség ezekből a szakkönyvekből. Tehát itt nem azokról a példányszámokról, szériákról beszélünk, mint egy szép irodalomnál, hanem igenis előfordul, hogy egy nagyon komoly értékű szakirodalom csak 200 példányban kerül kiadásra, vagy akár csak 500 példányban. Hogyha ebből vesszük mondjuk a köteles példányrendeletet, és akkor levonjuk azt a, most nem akarom összeszámolni, de mondjuk akár 10 példányt, amit le kell adni mindenféle egyetemi könyvtáraknak, és ha adott esetben az egyetemi könyvtár úgy gondolná, hogy nem ragaszkodik ahhoz az elfhez, hogy ugye annyi példányszámon teszi hozzáférhetővé a terminálokon ezt a művet, ahány köteles példánya egyébként ő rendelkezik, akkor már is ott tartunk, hogy igazából a kiadó ellehetetlenül anyagilag. Viszont visszatérve az előző gondolatra, abban biztos vagyok, hogy egy ilyen eljárásban, ahol a hallgatóknak lehetősége lenne arra, hogy akár korlátozott időtartamra, akár az egyetemek támogatásával képesek legyenek akár mondjuk egy ilyen fél éves ciklusra, vagy egy szemeszter erejéig kikölcsönözni egy-egy könyvet a könyvtárból. Ebben biztos vagyok benne, hogy a szakkönyvkiadók többsége partner lenne. Úgyhogy ez szerint egy olyan kapcsolódó pont, ahol akár ebben a keményebb dióban is részt lehet ütni, hogyha így fogalmazhatok. A másik gondolat, ami gyakran felmerült, hogy ugye a filmes zeneipar területén ott milyen jól működik ez a letöltögetem, meg megnyitom, meg YouTube, meg stb. Ezzel az a baj, hogy nem veszük figyelembe azt a tényt, hogy a szabad felhasználás esetkörei nem terjednek ki az elektronikus könyvekre, sőt a könyvekre egyébként is viszonylag korlátozottak. Tehát a filmgyártók, illetve a zenemű kiadók ugye jogdíjakból áttételesen, de kompenzálásra kerül az a bevétel kiesés, amit a magáncélú felhasználás engedélye egyébként biztosít számukra. Ugyanez a helyzet ugye elektronikus kiadványoknál nem jelentkezik. Ugye reprográfiai díjak bejöhetnek a korlátozott fénymásolatok, illetve a fénymásoló berendezésekbe épített jogdíjak bevételéből, de az elektronikus könyveknél ez a rendszer nem működik. Egyszerűen azért, mert a hatályos szerzőjogunk nem teszi lehetővé azt, hogy magáncélú felhasználásra kerülhessenek digitális kiadványok, illetve könyvek.
Kérném ide a mikrofont, túlszegőzőjelnek. Csak addig én megjegyzem, úgy tudom, mintha a memóriakártyában, a pendrive-okban nagyon sok mindenben már be van építve ez a reprográfiai díj. Mindjárt érkezik a mikrofon, egy pillanat türelmet.
Jó napot kívánok! Nem akartam hozzászólni, mert a bölcsek kövével nem rendelkezem, de miután a munkahelyem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, úgy gondoltam, hogy most már nem tehetem meg mégis, hogy itt ülök süketen, bénán és vakon. A szerzőjogi törvény aktuális szövege itt volt nyitva a laptopon, és az utolsó hozzászóló hívta fel arra a figyelmet, hogy a szabad felhasználás, mint olyan, mit takar, kire vonatkozik és kire nem. A könyvtárakra kizárólag a klasszikus papír másolatok tekintetében vonatkozik, digitális másolatot, illetve digitális adathordozóra, sőt elektronikus adathordozóra a könyvtár nem másolhat, pont. Tehát, hogyha itt arról beszélünk, hogy elektronikus könyveket hogyan kölcsönözhet a könyvtár, akkor én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy lesz az a többletpéldány, amit ki lehet kölcsönözni, vagy tényleg venni kell ilyen iszonyat drága kütyüket, és akkor azt most nem tudom, hogy hogyan képzelik a kollégák, hogy mondjuk kerül egy ilyen, tegyük föl 15 ezer forintba, és akkor kikölcsönzi a tisztelt olvasó, majd elveszíti, ahogy el szokták veszíteni a könyveket is, hogyha olyan könyvet kölcsönöz ki valaki, ami éppen neki nagyon kell, vagy a tanuló csoportnak, akkor kifizeti a 3000 forintot, és akkor körülbelül ott tartunk. Tehát borzasztó nehéz egyébként erre a kérdésre válaszolni. Én is ott voltam a parlamentben azon a bizonyos könyvtáros és kiadói eszmecserén, és hallottam, hogy az első alkalommal még ádáz kőkemény veszekedések voltak, ehhez képest már a második alkalommal egymást nyakába borultunk, mint két süllyedő hajó utasai, való igaz. És akkor megbeszéltük... Tessék? Igen, ez már lelkészem előtt meg is jelent, hogy ez hogy néz ki, fantasztikus jó. És azt szeretném mondani, hogy most 9-én is lesz a hivatalban egy szerzőjogi konferencia, ez zárt körül, hogy miért azt ne kérdezzék tőlem. De tulajdonképpen az a célja, hogy próbáljon meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala olyan kérdésekre válaszolni, amilyen kérdéseket kap. Én a parlamentben is elmondtam, most is elmondom, tessenek szívesek kérdezni. Tehát van egy honlapunk, fantasztikusan nehéz a neve, szellemitulajdon.hu. Itt föl lehet tenni olyan kérdéseket, amik ezzel a témával kapcsolatosak, és a hivatalból válaszol. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy próbáljunk meg tisztán látni. Én bevallom nyilvánosan, hogy én nem látok teljesen tisztán. Nem tudom, hogy az üzleti modellt és a szerzőjogi törvény előírásait hogyan tudnánk egy rendszerben kezelni. Én azt látom, amióta hivatalban dolgozom, hogy ez két teljesen önálló rendszer. Öntörvényű a szerzői jogi rendszer, és nem abba az irányba megy, hogy a felhasználóknak az üdvét még inkább tudjuk szolgálni, hogyha figyelték a változásokat. Éppen most következik be, hogy az előadó művészi teljesítményeknek a védelmi idejét is fölemelték. Tehát nem abba az irányba megy a szerzőjogi törvény, illetve a szerzőjogi védelmi rendszernek a változása, hogy könnyebb legyen a felhasználóknak a dolga. Most az, hogy tönkrement időközben egy hatalmas iparág, ez a hangfelvétel előállítóknak az offline kiadása, ez tény. És ezért vannak a kiadók is joggal megijedve, mert hiszen ezt senki nem hitte volna a 90-es években, hogy tényleg ez a modell ennyire nem fog működni, amikor óriási üzleteket fenntartottak a CD-n forgalmazott zenéknek, és akkor az virágzó iparág volt, és mint a nem tudom melyik lufi, ingatlan lufi kipukkadt, ugyanúgy pukkadt ki ez is, és joggal fél mindenki, hogy erre a sorsa fog jutni. De még egyszer mondom, hogy az üzleti modell az az egyik rendszer, és a szerzőjogi rendszer az a másik rendszer. Én nem látom azt a közös nevezőt, ahol ezeket egyelőre össze tudták volna hozni. Ha valaki látja, akkor majd árulja el nekem, mert örülnék neki, ha volna. Na most én ugye egy gyógyíthatatlan könyvtáros vagyok, hiába már nem dolgozhatok könyvtárban, de én azt gondolom, hogy a könyvtárnak valóban meg kéne találnia azt a helyet, ami most a feladata. Tehát, hogy mit tudunk csinálni mi ma a könyvtárosok ebben a furcsa világban, ahol tényleg egyre másra omlanak össze azok a bástyák, amire ez a szakma épült. Tehát az, hogy szolgáltatni, az, hogy plusz információ kell, az, hogy nem tudom, online elérhetővé tenni tartalmakat, stb. Ez nagyon szép és nagyon jó, de ugye a könyvtár az csak jogkövető magatartást tanúsíthat, tehát csak azon a rendszeren belül van a játéktere, amit a többi törvény megenged. Tehát én tényleg nem tudnám most megmondani, hogy akár a saját tanítványaimnak is mit tudok mondani. A könyvtár jövőjéről szeretnek írni szakdolgozatokat, a könyvtáros hivatás jövőjéről szeretnek írni szakdolgozatokat, és nem nagyon látom most, hogy 50 év múlva most az egyetemről kikerülő, vagy még meg se született lendő könyvtárosok mit fognak csinálni. Nekem egy meggyőződésem, és bocsánat, hogy picit hosszabban ragadtam meg a mikrofont, hogy lehet, hogy nem is tesz nekünk olyan nagyon jót az az eredetileg nagyon jónak tűnő ötlet, hogy könyvtárnak, kölcsönzésnek és hasonló jól bejáratott szavaknak hívjuk azokat az újszerű tevékenységeket, amikre ez nem illik. Mert abban a pillanatban, ahogy kiderül, hogy digitális hordozóra, elektronikus hordozóra a könyvtár nem készített másolatot, attól kezdve nem azt nem szoroz, amit István említett, hogy az adathordozónak a jogdíjtartalmát mi már egyszer kifizettük. Az egyiknek nincsen semmi köze a másikához. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Tehát két teljesen önállóan futó rendszer, és hiába van a könyvtárnak egyre szűkülő, ezt is hozzáteszem, egyre szűkülő szabad felhasználási joga, mert ugye azt tudják a kollégák, hogy már a példányoknak a haszonkölcsönbe adása is jogdíjkötelessé vált. Az, hogy még most nem az olvasó fizet érte, és nem a könyvtár, az csak egy átmeneti dolog. Pár éven belül ez is biztos változni fog. Tehát még egyszer, ne keverjük össze az egyes rendszereket, én csak ezt tudom mondani, és főleg nagyon tudnám tanácsolni, hogy minél pontosabban értelmezzük a törvényszövegét, mert csak azon belül tudunk gondolkodni, más lehetőségünk egyelőre nincs. És mielőtt bárki azt hinné, hogy a magyar jog alkalmazók és a kodifikáló szakemberek valami elrugaszkodott dolgot folytatnak. Szeretném mondani, hogy a magyar szerzőjogi rendszer tökéletes összhangban van az Európai Unió szerzőjogi szabályaival. Tehát nem Magyarországon hozzák ezeket a szabályokat, hanem az Unióban, és nekünk csak ehhez alkalmazkodnunk kell.
Köszönöm szépen. Ott a fenti kollégának kérdém, és addig hadd mondjam gyorsan Zsuzsának, hogy legközelebb Bécsben van, ismerek egy működő elektronikus könyvtárat, virtuális könyvtárat, amely könyveket és folyamatokat kölcsönöz. De ez persze nyilvánosan a beiratkozott olvasóknak, ezek gondolom vásárolt, kiadóktól vásárolt, és a kiadó hozzájárulásával megfelelő joggal vásárolt olyan példányok, amelyeket a mobil hordozóra megkap DRM-mel a delikvens határozott időre. Tehát ez működő gyakorlat egyszerűen, és ott ugyanaz a jogrendszer van. Így van, ezért volt arról szó, hogy ez a féle kölcsönzési gyakorlat, ez természetesen csak is a kiadókkal való együttműködéssel lehet, hogy úgy veszünk, hogy ők ezt nagyon jól tudják, hogy ezt kölcsönzni a könyvtár megfelelő eszközzel. Igen, azért mondtam, hogy az egy másik történet szerintem valahol. Hallgassuk, András.
Csak ugye a cégnél ez a látszólag nincs egyetértés, mert van a jó rendőr, rossz rendőr taktikát követjük, és már én vagyok a rossz rendőr. Tehát arról van szó, hogy számolj csak a Kokaskarcsi mondta, ez 500 forintot, amit mindenki bármikor szívban nélkül kiad egy elektronikus könyvét. Jó, eddig egy könyv 3000 forint volt a könyvesboltban, azon megosztozott a nyomdász, a könyvkereskedő, a szerző és a könyvkiadó. Most eljött van 500 forint, és ennek osztozik 2,5 szereplő, a nyomdászt azt kinyírtuk, mint az ürgépszerelőt, és egy fél könyvkereskedő, egy könyvkiadó és egy szerző osztozik tizedekkora pénzen, vagy nem, jó, 3000-ből és 500, akkor hatodekkora pénzen. Tehát ezért ez nagyon... Az 500 forint, amiben egy állami adótartalom van esetleg, a fizetésnek van egy költség, akármilyen olcsó és szuper, akármilyen rendszerrel, a bank ugye valamilyen módon átutalás történt, a könyvkiadó elveszi a sápját, tehát ez a 500 forint szerintem szétosztani nagyon kevés. Ez maximum, amíg azt tudom elképzelni, hogy a bestsellereknél ez nincsen, de a kifutott könyveknél, amiket már a könyvesboltok polcain sincsen már ott, nem olyan érdekes, ott lehet, hogy ez jól tud működni. De ez egy olyan piaci világot, mint amit megszoktunk, ilyen árak mellett, és főleg akkor olyan dömping van, és olyan alacsony példányszám van értelme ezeknek a szavaknak, hogy ezt nem hiszem, hogy ez egy rendszert fent tud tartani, egy ilyen alacsony költség. És a másik pedig, hogy a dolognak az van, hogy ha az Amazon veszek egy könyvet, most éppen megkérdeztem a fiatal kollégát, még életemben nem vettem könyvet máshol, mint könyvesboltban, de most megkérdeztem a fiatal kollégát, ha az Amazonon veszek egy könyvet, akkor azt tulajdonképpen egy e-mail emlékletbe a haveromnak nem küldhetem el, az bűncselekmény. Ugye? Az unokatestvéremnek elküldök egy elektronikus könyvet, amit én kifizettem, egy e-mail melléletbe elküldök, azt nem szabad, ugye?
Nem is tudod, szerintem a kemény DRM nem engedi.
És? Nő, de hát az a... Az nem enged. Ott műszakilag meg van oldva, meg van tiltva, tehát valamilyen módon akkor úgyis továbbra is védve van a dolog. Tehát műszaki akciókra van szükség, hogy ez nem egy olyan fájl, mint amikor gépelek egy RTF-et otthon. Tehát valamilyen módon programozók bűvészkednek azon, hogy az a dokumentum az ne egy olyan dokumentum legyen, amit kedvenc szerint abban a percben, hogy valaki egyszer azt meghekkeli, és csinál belőle egy PDF-et, akkor az védtelenül például van bocsátva az internet közönségének. Tehát igazából én azt mondom, hogy ezt lehet beszélgetni arról, hogy feltartóztassuk ezt a lavinát, de azért ez egy lavina, tehát ez elé állni, tehát ez elég az, hogy egyszer valaki feltöri, attól kezdve valóban is ezt tetten érni, a világ teljes gondolatrendőrsége üldözheti azokat a fiatalokat, akik e-mailemekletben meg a Facebookon csereberélik ezeket a fájlokat. Tehát úgy gondolom, hogy elképzeltünk bármilyen szisztémát, ahol ez a modell működik, de a lelkünk mélyén azért sejtsük, hogy ez a folyamat, ez egyszerűen elképesztően, amint szaporodik az elektronikus könyvek száma, aki már nem akar papírt a kezébe venni, irtozatos energiákkal kell majd ennek az áradatnak a elébe állni. Adom a fiatal kollégának, a jó rendőr átveszi a mikrofon.
Nem volt előttem más?
Jó, sár, nem láttam. Nem, nyugodtan nem láttam más
rendkívül. Jó, szóval akkor két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy talán Károly mondta, hogy nem is az a cél, hogy mindenáron megakadályozzuk azt, hogy illegálisan férjenek hozzá ezekhez a tartalmakhoz, mert azt nyilván nem lehet. Viszont a cél az talán inkább az, hogy ne érje meg. Tehát, hogyha egyszerűbben jut hozzá a felhasználó valamilyen ahhoz a tartalomhoz, amit szeretne, mint amennyi problémával járna az, hogy ő megtalálja a jogsértő forrásból hozzáfér, kell még vele bűvészkedni, stb., akkor nem lesz rá akkora igény. A másik az az, hogy én nem vagyok jogász, nem értek hozzá, és ezért csak nagyon röviden szeretném, hogy nem tudom már, ki mondta korábban, hogy azért az látszik a mostani jogszabályokon, hogy ez az analóg terjesztés lett kitalálva. És ez azzal is jár, aki a technikai részekben járatosabb, az tudja, hogy ezt nem lehet betartani. Tehát azt, hogy egy digitális objektumról nem készülhet másolat, ezt egész egyszerűen nem lehet betartani, pusztán amiatt, hogy például készül egy biztonsági másolat, az már legalább két példány. De már a keletkezés során is több példány keletkezik, még akkor is, ha ezek temporálisak, tehát hogy valamilyen formában szükség van arra, hogy a jogalkotó ezekkel a technikai szempontokat figyelembe vegye azok a digitális formában létrejövő vagy utólag digitalizált dokumentumok esetében, mert ugye a jelenlegi formában legalábbis az én meglátásom szerint ez nem betartható. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Addig... hát halljuk a kollega urat.
Bocsánat, hadd kibiceljek egy kicsit, elnézést, hogy nem szakmabéli vagyok, és így közbeszólok. Érintettségem van, a legkedvesebb anyósom az könyvtáros, tehát nem véletlenül kerültem ebbe a szekcióba. És mint kamasz gyerekeket nevelő szülő, ezért az ifjú generációt is szemmel tartom, tehát sok minden, nem is szakmai hozzászólás, hanem érzelmi szösszeneteket szeretnék. Ezt a lavinát biztos, hogy nem lehet megállítani. De felvázoltak egy víziót, ami akár árakat is tartalmazott, lehetőségeket. Működhetne, hiszen gyakorló szülőként az első elv, amit megtanultam, hogy akármi lesz, jó példát kell mutatnom, és esetleg a gyerek majd ezt leutánozza. Tehát az a generáció, aki most azt látja, hogy ingyenesen töltök le tartalmat, de látni fogja a lehetőséget, és tényleg itt felvetődött az iTunes lehetősége, reklám helye nem volt. Ha látja, hogy e-könyvben is van lehetősége, igenis 600 forintért letölteni a 3000 helyet, és nem úgy kell bemenni egy könyvesboltba, mint régen a húsboltba, hogy körbenéztünk, ácsingóztunk, aztán kijöttünk esetleg, ezt szerencsére én nem értem meg, tehát nem tapasztalat útján, akkor igenis előbb-utóbb el fog jutni oda, hogy igenis ezért fizetni kell. És azt hadd engedjék meg, hogy vitatkozhatunk itt, vagy beszélgethetünk arról, hogy jogok, kérdések, egyetlen egy célközösségünk van, az olvasó. Tehát jelenleg amennyi olvasási problémával küzdő gyerek van, ha az olvasás lehetőségét a könyvtárak területén is elvesztik, és igazából a könyvtár csak annyi marad, mint nem tudom, letöltötték, vagy megnézték, a moziban volt egy film, ahol a könyvtár volt az utolsó menedék egy klímaváltozás esetén. Ha csak ennyi lesz a könyvtár szerepe, az szomorú lesz. Tehát ennél több van a könyvtárakban. Be kell csábítani szolgáltatás jelleggel az embereket. Nem tudom, hogy könyvtárban járók szerintem egyre kevesebben vannak. Kellenek. Nem mindenki fogja megvenni az új könyvet. Szükség lesz arra, hogy egy korábbi kiadványt is megnézzen, elővegyen. Igenis lesz könyvtár. Át kell értékelni a szerepeket, meg kell találni a szerepét a könyvtárnak is ebbe az új világba. El kell fogadni, hogy más lesz. Valószínűleg nagyon más lesz, mint a mostani. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Zsuzsának még kérném vissza a mikrofon.
Bocsánat, most nagyon rövid leszek. A szerzőjogi törvényben benne van, két passzusban, a szabad felhasználásban az, hogy a mű járulékos vagy közbenső időleges többszörözése, ha az átvitelt hálózaton, stb. Szolgáltató által lehet megengedni. Ez az egyik, amit hozzá szeretnék tenni. A másik viszont, hogy a könyv Magyarországon 5%-os áfát tartalmaz, és az elektronikus könyveket, azokat meg nem tekinti az adótörvény sem könyvnek. Azon 27% az áfa. Tehát ez az, amit mondtam, hogy külön rendszerek vannak. Nem tekintik egységnek. Köszönöm.
Igen. Még annyit az András, aki azt mondta, hogy hogyan kellene, vagy feltörik. Próbálok, nem tudok pontosan idézni egy e-könyves bloggert, aki a kiadóknak mondta a következőt. Nem az a kérdés, hogy ha van kereslet egy könyvre, hogy azt kiadják-e e-könyvbe, vagy nem adják ki, hanem hogy mikor és ki teszi fel az internetre. Nem, ha van kereslet, nem biztos, hogy feltörik az e-könyvet, ha nincs is, az ha érdeklődés van, lásd Da Vinci-kódtól kezdve a Harry Potteren át, föl fog kerülni, mert akkor veszik a nyomtatottat, és az gépelik. Rengeteg ilyen is van. A kérdés az tényleg, hogy megtalálja-e a kiadói szakma azokat az új üzleti modelleket, ahol ők is tovább tudnak fejlődni, bejön a költség, tehát tényleg itt valami olyan, de ezt többször beszéltük egy eseti körben, hogyha át kell valamilyen új modellre állniuk, mert tényleg a régi, nem csak a jogi, a kereskedelmi modell is a régi nyomtatotton alapul, és láthatólag ez nem igazából működőképes. Körbe nézek, és hiába húztam a szót, még a Kokácsnak megadnám a vége felé.
Nem mondok zárszót, Istenben, csak egy frivolnak tűnő megjegyzést szeretnék tenni így a vége fele. Amikor én katona voltam, akkor katonatársaim lelkesen mesélték, akik éppen Gemencen szolgáltak, hogy Cinege elvtárs felfedezte a vadászatnak egy új módját. Helikopteren szállt a táj fölé, és géppisztollyal bekötötte magát helikopterbe, és géppisztollyal szeretett szarvasokra vadászni. Most miután ezt ő föltalálta és remekül működött, baromi sok szarvas lehet baromi kevés idő alatt lelőni egyébként, tehát a vadászat szempontjából teljesen hatékony ez a módszer. Ennek ellenére az elmúlt 100 évben a vadászfegyverek, a vadászpuskák, a távcsöveknek, a vadásztávcsöveknek a minősége baromi sokat változott. Ennek ellenére baromi szigorú törvényeket hoztak a vadászok megelégedésére, amelyek előírják, hogy automata, félautomata puskákat a vadászok nem használhatnak, milyen kalibert, sőt hány gram lőpor lehet egy lőszerbe, pontosan milyen vadászati jogok vannak, milyen hónapban kilőhet, mennyit pontosan, egy szarvasra, és így tovább. Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy az emberiség már régóta rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a technológiai lehetőségeit nem használja ki egy adott esetben azért, mert önpusztító tevékenységet folytatna. Tehát pusztán attól a ténytől, hogy lehetőségünk van arra, hogy elektronikusan bármit ellopjunk, elraboljunk, föltörjünk, lenyúljunk, attól valószínűleg, hogy az emberiségnek kénytelen lesz előbb-utóbb rájönni arra, hogy ez önmagává véve, hogy ezt piedesztálja emeljük és széttegyük a kezünket, hogy nem tudunk semmit se tenni, így működik a világ, ezt nem tehetjük meg, azért nem tehetjük meg, mert saját kultúránkat el fogjuk pusztítani. Azok is, akik lesik az internetet, hogy onnan minden le lehet tölteni, mert egy idő után, hogyha senki nem finanszíroz semmit, akkor senki nem fog semmit se föltenni az internetre, tehát az internet kalózoknak is elfogy a levegő az internet világába is egy idő után. Ezt persze ők nem tudják, de a törvényalkotók azok tudják. Viszont ennek van egy másik oldala is, az, hogy azok, akik törvényeket hoznak, azok nem mondhatják el 3 percenként, hogy ilyen törvényt hoztunk régen, és ez a törvény kőbe van vésve, és ez nem tud alkalmazkodni a világhoz, mert ilyen törvényt hoztunk, hanem a törvényeket meg kell változtatni. Például egy ilyen területen, amely területen mi mozgunk most a szerzői joggal és egyebekkel, hogyha a szerzői jogi törvény nem tud sokkal rugalmasabban alkalmazkodni a valósághoz, akkor a szerzői jog az egy géppuskával, helikopterrel a Gemenci erdő fölött lövöldöző Cinege elvtárshoz fog hasonlítani, azzal, hogy ő magáról azt gondolja, hogy ő védi a vadakat, de nem védi a vadakat, hanem a pusztulásukat segíti elő. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy a szerzői jognak is sokkal kifinomultabban kell, és sokkal gyorsabban változni, mert olyan technikák és technológiák vannak körülöttünk, amely óvó, vigyázó módon kell viszonyulni hozzá, úgy, hogy a közönséget, a kereskedelmet, a könyvkiadókat és a könyvtárakat sokkal könnyebben és jobban ki tudja szolgálni úgy, hogy a változásokhoz alkalmazkodjon. Bizony ez azzal fog járni szerintem, hogy lehet, hogy 1-2 évente szerzői jogi törvényeket kell módosítani a következő időszakba, és lehet, hogy ez a folyamat még sokáig fog tartani. Ennyit szerettem volna köszönöm mondani.
Köszönöm szépen. És én megköszönném mindenkinek a hozzászólását. Ha valakinek még van gondolata, véleménye, én azt gondolom, hogy ne folytsa magába. Egy kicsit türelmet, és 8 órakor a fogadáson különböző körökben szenten folytathatjuk. Én azt látom, merem azt megkockáztatni, hogy ez egy jó ötletjavaslat volt Kancsi részére, hogy ezzel foglalkozunk. Én úgy látom a hozzászólásokból, hogy ez egy mindenkit érdeklő, és sokakat érintő téma volt, sokféle vélemény született. Én azt érzem, és én úgy örülök annak, mert én azt látom, hogy forog az agyunk a megoldások felé, hogy hogyan tudunk tovább jutni, és én bízom benne, hogy ahogy valószínűleg már eddig is, és ezek után is, mindenki a saját maga körében, ahogy szépen elmegy, hazamegy a munkahelyére, vagy akár egy családban, hiszen ott is tulajdonképpen az e-bookokkal kapcsolatban ugye minden körben tehetünk valamit, nem az e-bookokkal, mert nem az e-book a lényeg, hanem, és ezt ne felejtsük tényleg el, hanem az olvasás, az olvasó, és nem is az olvasás, szerintem egyszerűen a kultúra és ami mögötte van. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és minden jót.